Kedves hallgatóink, decembertől már csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni a szülőknek az iskolákba. Akinek nincs védettségie, csak egy kijelölt pontig léphet majd be az oktatási intézmények területére. Szükség is van a védelemre, hiszen egyre nagyobb számban jelenik meg a betegség az iskolákban is. Ez nehezíti az oktatás menetét, ugyanis van, ahol több pedagógus is hiányzik, akiket nehéz pótolni, mondta el rádiónknak Molnár Zoltán, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei pedagógus szakszervezet elnöke. Hangsúlyozta azt is, hogy fontos az oltás beadatása, bár ebben a formában nem értenek egyet az oltási szabályozásokkal. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Jelenleg milyen járványügyi szabályok vannak érvényben az iskolákban? Nemrég módosítottak, léptek életbe új szabályok is.
Így igaz, mióta nagyjából másfél-két hónapja újra nekilendült a járvány, most már negyedik hulláma, az iskolák természetesen azonnal reagáltak, vagy fenntartói utasításra, vagy magándöntés alapján, és valóban október-november során újabb és újabb intézkedések születtek a védekezés terén. Alapvetően a legtöbb iskolában és óvodában természetesen rendelkezésre állnak a kézfertőtlenítő szerek. Az iskolába, óvodába belépéskor kézfertőtlenítés történik. A padokat a legtöbb helyen naponta áttörlik fertőtlenítő folyadékkal, a kilincseket, minden olyan korlátokat, amelyet ugye többen megfognak, szintén naponta többször fertőtlenítik a legtöbb intézményben. Az iskolákban újra életbe lépett az egy tanteremben egy osztály szabály, tehát a szünetbeli vándorlást minimálisra igyekszik minden iskola csökkenteni, ahogyan a pedagógusok szakszervezetének megyei szervezetéhez tartozó titkároktól tudtam tájékozódni, akár Miskolcon, akár a megye városaiban, kisebb településeiben. Elég alapos merítést sikerült ebben az ügyben végeznem az előző napokban, hetekben. Mindenütt nagyon igyekeznek arra, hogy a gyerekek, illetve a dolgozók egészségét védjék, a fertőzést megelőzzék. Most már az iskolákban is a maszk használat ugyebár kötelezővé vált. Erre nincs egységes szabály, viszont a legtöbb helyen a közösségi terekben, tehát a folyosókon, zsibongókban köteles a felnőtt dolgozó és a diák is maszkot hordani. Az, hogy a tanteremben magán kell tartsa a maszkot, az már eltérő. Vannak intézmények, ahol igen, vannak intézmények, ahol nem. Természetesen senki számára nem tilos, hogy a maszkot fönntartsa magán az órán, de 30-40 percet beszélni egy tanár számára maszkban nem biztos, hogy nagyon jó. Másrészt viszont bizonyosan véd valamilyen szinten. Ezen kívül ugyebár a napokban jelent meg az a rendelet, hogy december 1-től az iskolákba a szülők csak a kapuig mehetnek be, nem léphetnek be az iskola területére. Ezt föltételezem, hogy arról szól, hogy főleg az alsós, elsős, másodikos gyerekeket ugye manapság erőszeretettel viszik a szülők egészen a tanteremig, és legtöbb iskola különben már nagyon régen ezt igyekszik megszüntetni, mert nincs semmi értelme, a szülő meg tudja várni a gyereket az iskola kapujában, odáig biztonsággal kikíséri a tanítója, ott a szülő átveszi, tehát ráadásul úgy hiszem, hogy egy kis önállóságra nevelés is kellene a mai gyerekeknek, mert néha már úgy érzem, hogy túlságosan is féltjük csemetéinket, és sikerül anyámasszony katonákat nevelni, akár lányok, akár fiúk. A védekezés terén tehát ezek a szabályok vannak meg. Még egyszer mondom, nem tökéletesen egyforma minden óvodában, vagy minden általános, vagy középiskolában ez a szabályzás, de a közösségi terekben a maszk használat, a kézfertőtlenítés. Itt ott újra használják a belépéskor a hőmérőzést is, hiszen ezek az eszközök tavalytól rendelkezésre állnak. A legtöbb helyen ugye föl van szerelve az automatikus készfertőtlenítő, adagoló készülék is a bejárathoz. A legtöbb iskolában az ügyeletet úgy szervezik, hogy ezt ellenőrizzék is, és rábírják a diákokat, hogy ne felejtsék el a maszkot fölvenni, illetve a kezüket fertőtleníteni.
És azt hogyan látják, mik az általános tapasztalatok, hogy járnak el egy osztály esetén, ha egy pedagógus, vagy mondjuk egy diák, vagy akár több diák megbetegszik, milyen gyakorlatok mutatkoznak, hiszen gondolom erre sincs egységes szabály, vagy ha igen, akkor megcáfol elnök úr.
Alapvetően van valamiféle iránymutatás, már az maga is irányt ad ebben a kérdésben, hogy 12 év alatt nincs oltás. 12 év fölött viszont lehetőség van ugye mindenkinek az oltás felvételére. Itt a 12 évnél aztán van egy éles határ. Ha egy óvodás vagy egy alsó tagozatos, esetleg felső 5.-6. évfolyamába járó gyermek, aki ugye a 12 év alá esik, ha egy ilyen osztályban történik igazolt COVID-fertőzés, akkor ezek az osztályok otthon maradnak, és digitális oktatást rendelnek el számukra. Ez a leggyakoribb példa a megyében. De itt megállnék egy kicsikét, mielőtt folytatnám a 12 év fölötti történettel, hiszen valamennyien tudjuk és tapasztaljuk, hogy a tesztelés hát az eléggé döcögős. Tehát, hogyha mondjuk hétfőn betelefonál egy anyuka az iskolába, hogy COVID gyanús tüneteket produkál a gyermeke, akkor erre még nem lehet elrendelni az osztály digitális oktatásba való átrakását, hiszen nincs igazolva a fertőzés. Mire a tesztelés megtörténik, és annak eredménye lesz, az lehet, hogy szerda, csütörtök, péntek. Zárójelben mondom, a saját keresztlányom is, ő ugyan már középiskolás, ilyen covidos tüneteket produkált, azt hiszem 4 napig várt, amire kijöttek, és a lakásukon a tesztet elvégezték, és természetesen utána még várni kell 1-2 napot, és jó esetben ugye az ember a saját internetes felületén meg tudja nézni, hogy aztán pozitív vagy negatív, vagy 1-2 nappal később a házi orvostól is érdeklődve megtudhatja. Itt be is zárulhat, és visszatérnék oda, hogy mi van, hogyha 12 év fölötti, tehát 7.-8. vagy középiskolás korosztályt érint a pozitív, tehát az igazolt COVID-fertőzés. Na, itt már elválnak a dolgok egymástól, ugyanis számukra lehetőség van fölvenni már az oltást. Ilyenkor az az eljárás leggyakoribb, a legtöbb helyen az általános iskolákban is és a középiskolákban is tapasztalatom és információim szerint az történik, hogy aki beteg, illetve nem beteg, de nincs beoltva, annak elrendelik, hogy otthon kell maradnia. Aki pedig be van oltva, és nem produkál COVID-gyanús tüneteket, vagy mondjuk inkább úgy, hogy egészséges, annak jönnie kell az iskolába. Na itt aztán már fölvetődik a kérdés, hogy hogyan lehet kétféleképpen tanítani egy osztályt.
Ilyen esetben a tanítás hogyan zajlik, ha mondjuk ketté szakad egy osztály?
Hát ez már izgalmas. Egyrészt azért izgalmas, mert föltételezem azért, hogy minél többen fölvegyék az oltást. Az oktatási kormányzat nem nagyon szereti, ha ilyenkor digitálisra áll át a történet, meg mondjuk meg őszintén a tanártól sem nagyon lehet elvárni azt, hogy ő, mit tudom én, 9 órától 3:45-10-ig megtartsa az óráját 8-10-12 gyereknek, majd valamikor délután azt az órát még megtartsa online módon is annak a másik 8-10-12 gyereknek, aki otthon van. Az egyik bevett gyakorlat az, hogy megtartja az ember rendesen a kontaktmódon az óráját a tanteremben, és az órai anyagot, vázlatot, feladatokat, leckét megnevezve, stb. Elküldi az otthon lévő diákoknak. Erre elég jól működik ma már a Kréta elektronikus napló, annak is általában ugyebár ez a DKT-nak nevezett digitális kollaborációs tér nevezetű felülete, egészen jól el lehet már küldeni a leckéket, le lehet ellenőrizni, hogy a diák megcsinálta-e, egyáltalán foglalkozott-e vele, le lehet osztályozni, lehet szövegesen értékelni, többféle mód van az ellenőrzésre. Ez persze azért tegyük hozzá, hogy ez nem tanítás. Tehát aki ezt digitális tanításnak hívja, az azért, hogy is mondjam, csak erősen túloz. A másik megoldás az, hogy a kolléga megtartja 9-től 3-4-10-ig az óráját, és délután még valahol egy fél órát szakít arra, hogy azokkal a diákokkal, akik be tudnak lépni valamilyen digitális felületen, mondjuk Google Meet-en, vagy akár a DKT online digitális óráján, vagy akár a Teams-en, Classroom-on, Zoom felületen, több ilyen is létezik, amelyek egy részért fizetni, egy részért kell, a másik része ingyenes. A fenntartók természetesen és nagyon helyesen a DKT-t erőltetik, hiszen ezt erre fejlesztették ki, és tegyem hozzá, mostanában működik is, hagyj nyissak megint zárójelet, ha megint elrendelnének egy egész középiskolás korosztály számára távoktatást, akkor azért van félelmem, hogy összeomlana a DKT, úgy, mint tavaly ősszel, télen, idén tavasszal heti rendszerességgel fordult elő, hogy hozzáférhetetlen volt, mert hát a túlterhelés nem bírta, hiszem én magam laikus agyával. Na szóval ez másik megoldás. Én magam is érintett vagyok, 2 osztályom van jelen pillanatban, úgyhogy az osztály fele bent van, a másik fele meg otthon. Én azt találtam ki, hála az égnek, az eszközök a rendelkezésemre állnak az iskolában is, hogy fölmegyünk a Google Meet felületre, elküldöm a belépő linket, az otthon lévő diákok belépnek, már aki persze tegyem hozzá, mert azért 100%-ig ez nem teljesül, és tanítom az otthon lévőket is a Google Meet-en keresztül, és velem szemben ott ül az az 5-6-10 diák, akinek iskolában kell lenni. Hála hát ez már nem az égnek, hanem az én saját szorgalmamnak, az órai vázlataim digitalizált formában megvannak, vagyis prezentálni tudom úgy, hogy látja vetítve a ott lévő, iskolában lévő diákom is látja a saját eszközén, laptopján vagy okostelefonján keresztül az órai vázlatot, történtanárként térképet, táblázatot, akármilyen szöveges vagy képi forrást az otthon lévő diák is. Ezzel gyakorlatilag én megtakarítom azt, hogy kétszer kelljen ugyanazt elmondanom, a lehetőség adott az otthon lévőnek is, és a lehetőség természetesen kötelező formában ott van az iskolában lévő gyereknek is. Ehhez viszont az kell, hogy stabil internet kapcsolatom legyen. Hála az égnek, ez most már néhány hónapja az én iskolámban is adott, mert addig eléggé ingadozó volt. Kell a megfelelő eszköz, kell a megfelelő digitális tudás is, és persze kell a diákok részéről az otthoni eszköz, az internet elérés, na meg a szorgalom, hogy 8 órakor hajlandó legyen bekapcsolni a laptopját, nem pedig még egy kicsit pihenni.
Arról van-e bármilyen fejlemény, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, vagy mondjuk Miskolcon mennyire fertőzöttek az iskolák, akár pedagógus, akár diák tekintetben?
Egy szóval kifejezve nagyon. Nagyon sok kollégával vettem föl a kapcsolatot ebben az ügyben, és sok jelzés is érkezett. Miskolci gimnáziumokból, szakképzőintézményekből, általános iskolákból, óvodákból, Mezőkövesdi, Sátoraljaújhelyi, Szerencsi, Kazincbarcikai, Ózdi iskolákból, falusi óvodákból, iskolákból egy helyről sem hallottam azt, hogy nincs, vagy a közelmúltban nem volt fertőzött kolléga, illetve a legtöbb helyről, szinte mindenhonnan az jött, hogy egy csoport, két csoport, egy osztály, két osztály, három osztály éppenséggel, mondjam, hogy karanténban van. Van egy délborsodi település, egy ilyen nagyobb faluról van szó, ahol valami 5 osztály van a 8-ból, éppen most karanténban, legalábbis nekem ez az információm, és nagyon hihető, mert még egyszer mondom, csak ilyen információt kapok. Maruzsa államtitkár úr napokban, talán a hét elején közéadott adatai szerint október elején az iskolák, óvodák 1%-át, október végén pedig 3,7%-át érintette a vírus. Nem tudom, hogyan számolnak persze. Hát én szerintem most már bizonyos, hogy nem 3,7%-ról van szó, hanem legalább 70-80%-ról. Ha azt veszem érintettségnek, hogy van olyan osztály, van olyan óvodai csoport, amelynek otthon kell lennie részben vagy egészben.
A pedagógus átoltottság az hogyan áll, mennyire átoltottak most jelenleg a tanítók, tanárok, óvodapedagógusok, bárki, aki ebben a szférában dolgozik, ezt hogyan látják?
Talán emlékszik még ön is, és talán emlékeznek a kedves hallgatók is arra, hogy idén kora tavasszal a pedagógusok szakszervezete nagyon hangosan és nagyon erősen követelte azt, hogy mielőtt visszaállítanák az általános iskolák számára a normál tanítást, vagyis hogy felső tagozatok meg úgy általában a normál tanítást, előtte a pedagógusok egy ilyen programszerű oltáson részt vehessenek. Először ezt nem akarta a kormányzat, aztán beleegyezett. Ennek is köszönhető az, hogy az orvosok után a pedagógusok a legátoltottabbak a mai magyar társadalomban. A pedagógusok átoltottsága körülbelül 90%-os, tehát azt mondhatjuk, hogy a legtöbb kolléga úgy érezte, hogy saját élete, családtagjai és tanítványai érdekében beoltatja magát. Nagyjából 10% nem. Van közöttük ebben a 10%-ban olyan, aki súlyosan beteg, és ezért nem akarja, vagy nem meri fölvenni az oltást. Van, aki mondjuk ki oltástagadó. Van, aki úgy gondolja, hogy ez egy kísérleti stádiumú oltás, és ezért inkább nem kockáztat, mondja ő. Hangsúlyozom, hogy a pedagógusok szakszervezete kifejezetten oltáspárti. Ugyanakkor a kötelező oltásnak nem vagyunk a hívei. Én magam részéről ezt úgy fogalmaznám meg, hogy kétféle módon lehet egy diákot nevelni, elnézést, korbáccsal vagy mézes madzaggal. Hát jobb lenne a mézes madzag, jobb lenne az oltás felvételének a jutalmazása, mint az oltás megtagadásának a büntetése. Hiszem én ezt így. Amúgy is nagyon furcsa dolog ez, hogy most gondoljunk bele, mondjuk az egyik áruházlánc azt mondja, nálam csak úgy dolgozhatsz, ha be vagy oltva, a másik meg azt mondja, nálam úgy is dolgozhatsz, ha nem vagy beoltva. Miközben ugyanúgy vevőkkel találkoznak, ugyanazt a munkát végzik, gyakorlatilag ugyanolyan körülmények között. Hát ez van az oktatásban is. Az oktatásban ugye már az állam, azt hiszem 599/2021-es rendeletével, kormányrendelettel kötelezte az összes állami fenntartású oktatási intézményt, ezek ugyebár a tankerületi iskolák és a szakképző centrumokhoz tartozó szakképző iskolák, szakképző intézmények, tehát ezeknek az állományát kötelezte arra, hogy december 15-ig vagy beoltatod magad, vagy még egy év fizetés nélküli szabadságra, amelynek a végén, ha még most sem, akkor se vagy beoltva, akkor megszűnik a munkaviszonyod.
Mit szólnak a kötelező oltáshoz, és hát az ezt követő a szankciókhoz?
Fölháborodott rajta a pedagógusok szakszervezete, és az éppen már elkezdett sztrájk tárgyalásokat kiegészítette a pedagógusok szakszervezete és a társ szakszervezetünk, a pedagógusok demokratikus szakszervezete kiegészítette egy újabb, egy ötödik sztrájk követeléssel, ami ennek a kötelező jellegnek a megszüntetését igényli a kormánytól. Ez különben a kormányzati tárgyaló partner visszautasította, mondván, hogy túlterjeszkednek a pedagógusok a hatáskörükön, mert ez már a nem pedagógus dolgozókra is vonatkozik, gondolok itt vasutastól kezdve rendőrig, és hát majd ezt újra kell fogalmazzuk, és újra az asztalra kell majd tegyük más formában, és erre meg is van a pedagógusok szakszervezetének a maga ötlete és taktikája. Azt nagyon fölháborítónak tartjuk a pedagógusok szakszervezetében, hogy az állami fenntartású iskolákban kötelező az oltás, de ha mondjuk mellette 50 méterrel van egy egyházi vagy alapítványi iskola, abban vagy kötelező, vagy nem, mert az ottani munkáltató, az alapítvány vagy az egyház vagy elrendeli, vagy nem rendeli el a kötelező oltást. Vagy szüntessék meg ezt a kötelező jelleget, vagy tegyék akkor rendszersemleges. Mondja a kormány bátran azt, kérem, 12 év fölött mindenkinek kötelező, azt jó napot. Akkor azt fogom mondani, nem értek egyet, de legalább nem tesz különbséget ember és ember között. Még egyszer mondom, fölháborítónak tartom olyan esetekben, amik eljutnak hozzám, hogy súlyos betegsége miatt nem meri fölvenni. A kolléganő kettő ilyen is eljutott hozzám, egyik egy szívbetegség, a másik egy daganatos betegség. Ugyanakkor, mivel az orvosa nem igazolja az oldhatatlanságnak a tényét, ezért az ellehetetlenül is vár rá, az anyagi ellehetetlenülés, hogyha nem fogja megkockáztatni az oltást.
Hogyan érintheti ez a helyzet, illetve ez a szabályozás a már amúgy is érzékeny pedagógus hiányt?
Egyelőre ez nagyon nehezen felmérhető. Ha azok a kollégák, akik most azt állítják, hogy nem fognak oltakozni, és inkább elmennek fizetés nélkülire, ha ők valóban mindannyian ezt megteszik, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy az már most is rogyadozó oktatásunk, hát legalábbis térdre fog ereszkedni. Én nem azt mondom, hogy összeomlik egy az egyben, de térdre fog ereszkedni. Rendkívül nagy az óraterhelése a kollégáknak. A 22-26-os igazságtalan rendszernek természetesen jószerével mindenki már a plafonján a 26-on van. Ugyebár heti 32 óráig még kötelezhetik helyettesítésre, ráadásul tegyük hozzá, hogy rossz esetben egy tanévben 60 órát ingyenes helyettesítésre kötelezhetik, úgyhogy ez teljesen beláthatatlan következményeket fog hozni. A pedagógusok szakszervezetének különben szilárd véleménye az, hogyha ez bekövetkezik, hogy kollégákat elküldenek fizetés nélküli szabadságra, és emellett még őket ugyebár helyettesíteni kell majd a maradó kollégáknak, akkor szilárd jogi véleményünk az, hogy ezért az első pillanattól fogva fizetni kell a kollégáknak a túlmunkáját, mert ezt nem eseti helyettesítésként kell kezelni, hanem órarendbe beépített túlórákról lesz szó, és erről a jogszabály is úgy szól, hogy az ilyet fizetni kell. Tartok tőle, hogy a fenntartók már csak anyagi okokból is megpróbálnak majd minél több ilyen helyettesítést kikényszeríteni az amúgy is túlterhelt pedagógusokból.
Kedves hallgatóink, decembertől már csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni a szülőknek az iskolákba. Akinek nincs védettségie, csak egy kijelölt pontig léphet majd be az oktatási intézmények területére. Szükség is van a védelemre, hiszen egyre nagyobb számban jelenik meg a betegség az iskolákban is. Ez nehezíti az oktatás menetét, ugyanis van, ahol több pedagógus is hiányzik, akiket nehéz pótolni, mondta a rádiónknak Molnár Zoltán, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei pedagógus szakszervezet elnöke. Hangsúlyozta azt is, hogy fontos az oltás beadatása, bár ebben a formában nem értenek egyet az oltási szabályozásokkal. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.